Köszönjük szépen a szép jelenetet, amiben emlékeztettetek minket az eseményekre. Egy szentírási helyet hadd olvassak föl Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a 15. részből. Az első 11 verset. Eszetekbe juttatom továbbá, testvéreim, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben álltok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, aztán a 12-nek, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban elaludtak. Aztán megjelent Jakabnak, aztán mind az apostoloknak, legutoljára pedig mindenek között, mint egy torzszülöttnek nékem is megjelent, mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Isten anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok minnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti hívőkké. Pál apostol a korintusi gyülekezet tagjainak eszébe jutatja az evangéliumot, magyarul örömüzenetet, amit hirdetett nekik, amit annak idején be is fogadtak, és aminek a hitében éltek, ami által üdvösségük lett. Eszetekbe jutatom ezt az örömhírt, ezt az információt, amit hirdettem néktek annak idején. Szükségük volt a korintusiaknak arra, hogy emlékeztesse őket az apostol erre. Úgy tűnik, hogy nem felejtették azért el, de mégis szükségük volt arra, hogy emlékeztesse őket erre. Mint ahogy mi is ismerhetjük az örömhírt, mármint hogy ennek az üzenetnek a tartalmát, de mindazáltal mégis szükségünk van arra, hogy újra és újra emlékezzünk rá, és emlékeztessen az Úr maga bennünket az örömhírre. Eszetekbe jutatom az evangéliumot. Amikor az apostol az evangéliumról beszél, az örömüzenetről beszél, akkor mindenek előtt egy személyre mutat rá. Egy személyre, a názáreti Jézusra. Azt mondja, hogy azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus az evangélium centrumában a Krisztus áll. Ez a názáreti Jézus méltóság jelzője. Egy történelmi személyiség, egy húsvér alak, nem valami misztikus hős, nem valami fantáziaregénynek a hőse, nem valami képzeletbeli figura, nem egy eszme, hanem egy történeti személy. Calvin azt mondja, hogy az egész evangélium Krisztusban foglaltatik, úgyhogy aki csak egy lépést is eltávolodik Krisztustól, az evangéliumtól távolodik el. A történeti húsvér Jézus nélküli evangélium nem a bibliai evangélium, az róla szól. A következő dolog, amit az apostol kiemel, az két dolog vele kapcsolatban. Az egyik a halál, a másik a feltámadása. Itt az árnyátékban is tulajdonképpen az utolsó kép az, hogy itt van a nyitott sír, és itt pedig itt volt a keresztfának az árnyéka. Jézus halála és feltámadása. Krisztus meghalt, mondja először is a Pál, aminek az a bizonyítéka, hogy eltemették, tényleg meghalt az Úr Jézus a Golgota keresztjén, a keresztet nem szokták túlélni az emberek, a római keresztre feszítést, pláne még, hogyha egy lándzsát is belé döfnek az oldalukba. Jézus meghalt, ténylegesen meghalt, és ennek a bizonyítéka, hogy eltemettetett. A másik történeti tény ezzel a Jézussal kapcsolatban az, hogy föltámadt. Ugyanaz a Jézus, aki meghalt, és akit eltemettek, ugyanaz feltámadt a harmadik napon. Az apostol ezt is történeti tényként kezeli, így is beszélt róla. És felsorolja e tény bizonyítékaiként mindazokat az embereket, akik találkoztak Jézussal. Hangsúlyozza az apostol, hogy ezeknek az embereknek nem látomása volt, nem fantáziáltak, nem hipnózis alatt állottak, nem képzelődtek, hanem ténylegesen látták a feltámadott Jézust, és megtapasztalták az ő közelségét. Azt is mondja az apostol, hogy ezek közül a tanúk közül néhányan még most is élnek. Vagyis, ha akarjátok, kedves korintusiai, megkérdezhetitek őket, lenyomozhatjátok, hogy igazat mondok-e, vagy hazudok. Tehát az evangéliumban, amit Pál apostol hirdetett, nem egyedül, hanem a többi keresztények is ugyanezt hirdették, egy személy áll a központban, a názáreti Jézus. E személlyel kapcsolatban két tényt hangsúlyoznak, az egyik a halála, a másik a feltámadása. Mind a kettő egyaránt történeti tény. De még tovább lépünk, mert Pál apostol szavaiból kitűnik az is, hogy elmagyarázta, hogy Jézus halálának mi az oka. És aztán meg azt kezdi el fejtegetni, hogy a feltámadásának mi a következménye. Azt mondja Jézus halálának az okáról, hogy megfeszítetett, meghalt a mi bűneinkért. A mi bűneinkért. Halálának oka a mi bűneink, mondja az apostol. Ezt mondja Ézsaiás könyve már az 53. részben a Messiásról, hogy ő a bűneinkért fog meghalni. A bűneinkért járó isteni büntetés fogja őt utolérni. A bűn zsoldja pedig a halál. Jézust nem az ő bűneiért büntette Isten halállal, hanem a mi bűneinkért szólt az evangélium akkor ott Korintusban, meg szól ma is. Jézus csodája, hogy magára vette a mi bűneinket, illetve azok büntetését is, és így szerzett kegyelmet, bűnbocsánatot a benne hívő embereknek az ő áldozata révén. Az ő áldozata révén megbocsáttatnak a bűneink, kezdhetünk új életet Istennel közösségben, és megérkezhetünk majd hozzá végül a halál után és a dolgok végén az Isten országába, a boldog örök életre. A másik dolog az Úr Jézus örömhírében a feltámadás. Ebben a szakaszban, amit most felolvastam, erről nem annyira beszél, de a rész hátralevő verseiben semmi másról nem beszél, csak a feltámadás következményeiről. Ott pedig azt emelném ki, hogy aki feltámadta halálból, az biztosította mindazoknak a boldog feltámadását, akik benne hisznek. Vagyis, hogyha mi Krisztusban hiszünk, akkor nem csak a bűneink bocsátatnak meg, hanem részesülni fogunk egy boldog feltámadásban is. Dicsőséges testben egy napon mi is kijövünk a sírból, és ott lehetünk majd az újjáteremtett világban. Ez a keresztjén reménység. Jézus a feltámadásával ezt biztosította. Tehát mindezek után még egy megjegyzést tehetünk, mert ha belemélyedünk Pálnak ezekbe a szavaiba, akkor mind Jézus feltámadásával, mind a halálával kapcsolatban megjegyzi ugyanazt a tényt. Nevezetesen, hogy az írások szerint történt. Az írások szerint történt. Az írásokon ő az ószövetségi könyveket érti, a 39 ószövetségi könyvet, melyek előre megmondják azt, leírják, a proféták által előre közlik, hogy a Messiás, amikor eljön, meg fog halni, át fogják szegezni a szószoros értelmébe, ezt mondja a proféta, Dávid, és ugyanakkor nem fog a sírban maradni, hanem föl fog támadni, és ki fog onnan jönni. Ezt mondja például Ézsaiás. De sok igét lehetne idézni ezzel kapcsolatban. Isten mindent előre elmondott, Jézussal kapcsolatban, a Messiással kapcsolatban, és mindaz pontosan úgy teljesedett be, ahogy Isten előre elmondta. Na most ez az evangélium tehát, aminek a centrumában Jézus Krisztusnak a történeti személye áll, aki meghalt és aki feltámadt. Tudjuk, hogy miért halt meg a bűneinkért, és tudjuk, hogy mi a feltámadásának a következménye, bebiztosította a benne hívőknek a feltámadását. Mindez úgy történt, ahogy az ószövetségi írásokban benne van, ez maga, amit elmondtam, ez maga az örömhír, amit Pál apostol, Péter apostol és a többiek is hirdettek. És nyilvánvaló, hogy nem csak így elmondták az embereknek ezeket a dolgokat, hanem megszólították az embereket személyesen, és azt mondták, hogy ti higgyetek ebben az örömhírben. Ez egy üzenet, amit Isten küld nektek, higgyetek benne, higgyetek Jézusban, higgyetek, hogy a bűneitekért halt meg, higgyétek, hogy nektek biztosította a boldog feltámadást, bízzátok rá az életeteket és kövessétek őt. Vagyis személyes állásfoglalásra is hívták a zsidókat, először a zsidókat, akik hallották ezt a hírt, és utána pedig a pogány embereket, akik nem zsidók voltak, őket is ugyanerre a hitre hívták. És akik hittek a zsidók közül, vagy a pogányok közül, ebben a hírben hittek, ez a keresztény hitnek a magva, a lényege, az evangélium elhívése, és Jézusnak a követése, ezekből az emberekből létesült az, amit úgy nevezünk, hogy a keresztény anyaszent egyház, amelyiknek a feladat ebbe a világba mind a mai napig az, nekem is ez a feladatom, meg közületek annak, aki keresztény embernek vallja magát, hogy az evangéliumot mi is elhirdessük. Beszéljünk Jézusról, a haláláról, a feltámadásáról. Elmondjuk az embereknek, hogy miért halt meg, azt is elmondjuk, hogy mit biztosított a feltámadásával nekünk, és hívjuk az embereket, hogy higgyenek ebben a Jézusban, úgyhogy én is hívlak benneteket. Az egyház sajnos mára odáig jutott, a keresztény egyház, mindegy, hogy melyik felekezetet mondom, hogy elfelejtette a lényeget. Elfelejtette a lényeget. Evangélium alatt mindenről beszélnek, csak pont erről nem, amiről kellene. Amikor az evangélium szót emlegeti a valamelyik történelmi egyház, és nem Jézusról beszél, nem a haláláról, nem a feltámadásáról, nem arról, hogy a bűneink miatt halt meg, és a feltámadásunk biztosítása érdekében támad föl, és nem az ő hitére hívják az embereket, hanem minden egyébre, jókodásra, meg reménységre, meg én nem tudom mire, akkor hamis evangéliumot hirdet. Hamis prófétává válik, hamis evangéliumot hirdet, amire azt mondja az apostol, hogy átkozott. Nincs rajta semmi áldás, ezért tartanak ott a református gyülekezetek, hogy csak magunkról beszéljek, ahol tartanak. Nincs áldás a gyülekezeteken. A milyenken lehet, hogy van, sőt, kimerem jelenteni, hogy van, de csak azért, mert megszólal közöttünk az őseredeti, bibliai keresztjén üzenet. Most is erre emlékeztetlek benneteket, de erre emlékeztetett bennünket a ány jelenet is, meg a drága gyermekek, a kicsiknek és a nagyobbaknak a bizonyságtétele, nem beszélve az énekkarról és a harangzenekarunkról. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy tudhatjuk halálodat, és annak az okát is. Nem könnyű ezzel szembenéznünk. Nem könnyű szembenézni, hogy a bűneink büntetése rajtad van, hogy helyettes áldozattá lettél. De köszönjük, hogy megtetted. És köszönjük, hogy nekünk egyetlen és tökéletes kereszt áldozatoddal bűnbocsánatot szereztél, és megnyitottad az Istennel való boldog földi közösség és örök közösség kapuját is. Köszönjük néked, hogy feltámadásod történeti tény, és azzal biztosítottad, hogy mindazok, akik benned hisznek, föltámadnak egy új életre és egy boldog örök életre, az üdvösségre. Megdicsült testben mennek be az újjáteremtett világra. Köszönjük néked, hogy most téged magasztalhatunk, aki hiszük, hogy hallod, amit mondunk neked. És köszönjük, hogy te is szólsz hozzánk, és újra hirdeted nékünk az örömhírt. Akár még nem vagyunk hívők emberek, akár már hívő emberek vagyunk, mert nem hívőnek is, de hívőnknek is erre az örömüzenetre van minden nap, állandóan szüksége. Köszönjük, hogy most is eszünkbe juttatod, és újra meg újra eszünkbe juttatod, hogy el ne felejtsük, és ne próbáljunk másba hinni, és másba reménykedni, csak ebbe. Segíts, hogy mindig eszünkbe juthasson. Szent lelkeddel juttasd eszünkbe az evangéliumot. Itt, amíg élünk, amíg fiatalok vagyunk, amikor megletkorúak vagyunk, amikor öregek vagyunk, amikor talán a halálos ágyunkon fekszünk, ott is juttasd eszünkbe, hogy kinek köszönhetünk mindent. És add a szánkba és a szívünkbe a te magasztalásodat és a te dicsőítésedet. Szeretnék most is, itt is, ezen a húsvét ünnepen téged magasztalni, áldani. Jézus Krisztusunk meghalt és feltámadott, drága üdvözítőnk. Köszönjük mindazt, amit érettünk, a mi érdekünkben tettél, szeretetből, irgalmasságból. Kérünk, hallgasd meg mostani imádságunkat, áld meg húsvét ünnepünket családjainkban, otthonainkban, itt a gyülekezetben, és szerte a világon, ahol a te igédet, az örök evangéliumot őrzik, mint valami valóban szent hagyományt, és továbbadják. Áld meg mindazokat az embereket világszerte, akik ezért az evangéliumért szenvednek, börtönökben vagy kivégzés előtt állnak. Kérünk, légy velük, áld meg őket is, igazi benned való örömmel és boldogsággal. Juttasd eszükbe nekik is az evangéliumot. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap és holnap után 9 órakor lesz istentiszteletünk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi istentiszteletünkre. Most pedig az alkalom után egy kis szeretett vendégség készült, egy kis süteménnyel, teácskával. Az udvaron szeretettel várunk, maradjatok itt egy kicsit beszélgetni és együtt lenni. Most pedig itt lezárva a templomban a szertartásunkat, a 356. énekünknek, a megkezdett énekünknek a 2 utolsó versét énekeljük el. Régi keresztjén himnusz 356, 4. és 5. versét énekeljük. A nap, s a föld, s minden, mi él. Áldás, békesség és áldott húsvétet kívánok mindnyájatoknak.